Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elég volt a brüsszeli háborús logikából, jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az iráni-izraeli háború tovább emeli az energiárakat, miközben Brüsszel az orosz energiahordozók kitiltásával lábon lőni az európai part. Facebook bejegyzésében éles kritikát fogalmazott meg, beharangozva, hogy a csütörtöki EU csúcson a magyar emberek érdekeit fogja képviselni. Magyarország és Szlovákia megakadályozta az újabb 18. Európai Uniós szankciós csomag elfogadását, ezzel tiltakozva az ellen, hogy Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz földgáz és kőolaj vásárlását, ami tönkretenni az ország energiabiztonságát, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően arról számolt be, egyre durvuló háborús hangulat uralkodik a kollégái körében. Csak idén 10 000 milliárd forintnyi támogatást juttatott az Európai Unió Ukrajnába, és ma elhangzott, hogy ez nem elég, ennél sokkal több kell fegyverekre, hívta fel a figyelmet. Semmilyen újabb pénzügyi támogatáshoz, újabb fegyverszállításhoz, semmilyen újabb katonai művelethez nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni, szögezte le. Szijjártó Péter beszélt a kárpátaljai magyar közösség ügyéről. Erre Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője úgy reagált, az Európai Unión belül védjük a kisebbségi jogokat, nem azon kívül. A magyar miniszter ezt botránynak nevezte és hangsúlyozta, ez még inkább arra mutat rá, hogy Ukrajna egy tapottat sem haladhat előre a csatlakozási folyamatban addig, amíg teljesen helyre nem állítják a magyar kisebbség jogait. Az orosz fegyveres erők előző jel 16 rakétával és több mint 350 drónnal hajtottak végre támadást ukrajnai célpontok ellen. Az eddig információk szerint Kijevben 6 ember vesztette életét és 19-en megsérültek. Az izrael-iráni háborúba újabb ország Jemen is belép, erről az országos fegyveres erőinek szóvivője tett közzé közleményt, írta az Index a Tehran Times cikke nyomán. Tartsátok távol hajóitokat a felségvizeinktől, fogalmazott Yahya Sari dandártábornok az Egyesült Államokhoz és Izraelhez fordulva. Az Irán által támogatott jemeni huszik is bejelentették, hogy hivatalosan is csatlakoznak az Izrael és Irán között eszkalálódó háborúhoz a síta teokratikus rezsim oldalán. Ez azután történt, hogy az amerikai légierő még vasárnap csapásokat mért iráni célpontokra. A milícia már korábban jelezte, hogy készen áll amerikai hajók és hadihajók elleni támadásokra a Vörös-tengeren. Az iráni parlament tegnap megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen kijárat a kőolajban gazdag Perzsa-öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra, a szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Májusban többlettel zárt a központi költségvetés, erősítette meg az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének májusvégi helyzetéről kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az ötödik hónapban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék befizetés érkezett a költségvetésbe, s bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ára esett, így is több mint 238 milliárd forint adóbevétel keletkezett a hónap végéig. Elindult a 155 milliárd 610 millió forintos keretösszegű zöld és digitális átállást ösztönző egyműveletes kombinált hitelprogram, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Hunyadi László közölte, a költségvetési és uniós finanszírozású kiírás versenyképességet erősítő beruházásokat támogat, hogy az elmúlt időszak bizonytalanságai után kedvező irányú változások kezdődhessenek. A kifizetésekben is félidős a Napenergia Plus program, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. 44 milliárd forint már az elutalt összeg mértéke, a 21 ezer kedvezményezett felénél már elkészültek a rendszerek. Jelentősen javul az ország vízmegtartó képessége a közeljövőben, mondta Huba Imre az M1 állami televízióban. A már jelenleg is futó és tervezett fejlesztéseknek köszönhetően a mostani 200 millió köbméter helyett egy év múlva már 1,5 milliárd, jövő év végére pedig akár 3 milliárd köbméter csapadékot is vissza lehet majd tartani és öntözésre használni, ismertette a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Végül az időjárásról, éjjel és hajnalban záporok, zivatarok fordulhatnak elő, majd holnap újra derült lesz az ég, sokfelé élénk erős marad a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka Együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Kapasszó Szent József. 1811. január 15-én született Castelnuovo d'Asti-ban, Torino mellett. Meghalt 1860. június 23-án Torinóban. József jómódú földművesek gyermeke, magasabb iskoláit Chieriben végezte. Kezdetben sokat szenvedett kis termete és pópja miatt tanulótársaitól. De hamarosan már a tenyerükön hordták változatlan jósága és kedvessége miatt. Szeminarista korában kitörölhetetlen nyomot hagyott a 12 éves Boszkó János lelkében következő mondásával: aki pap lesz, az eladja magát az Úrnak, mert nem vonza semmi a világon, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége. Így érthető jelszava is: szenté lenni, hogy az égbe jussunk, és lehetőleg sok lelket magunkkal vigyünk. 1833-ban szentelték pappá. Papi kiképzését Torinóban tökéletesítette. De a püspöki szeminárium és az egyetem szelleme nem lelkesítette. A janzenizmus rigorizmusa és az államegyház voltak itt az uralkodó eszmék. Szellemi és lelki otthonra az Assisi Szent Ferenc templom papi konviktusában talált. Az intézetben különböző egyházmegyékből származó mintegy 60 pap tanult. Itt nem a janzenizmus félelme és szűkkeblősége uralkodott, hanem szalézi Szent Ferenc szelleme. Mindenütt halálos bűn szimatoló erkölcsi rigorizmus helyett liguri Szent Alfonzot követték. Az állami abszolutizmussal szemben pedig, amely az egyházat gúzsba kötötte, beavatkozva működésébe, a szabadság alapelveit képviselték. Giuseppe Cafasso a kitűnően befejezett tanulmányok után az erkölcstan tanára lett. 1848-tól az intézet rektora. A papság legveszélyesebb ellenségének az evangélium szellemével ellenkező világiasságot gondolta. Nem volt könnyű dolga. A forradalom éve volt ez, és a korszak általában csupa politikai magas feszültség. Papjai teljesen különböző politikai meggyőződést vallottak, de mivel mindig csak Istent és a lelkeket kereste, sikerült őket egy szívvé lélekké forrasztania. Ehhez nagyban hozzásegítette, hogy a legnehezebb helyzetekben is megőrizte Istenben gyökerező nyugalmát. Egész lénye csupa jóság és szeretet volt, barátságos jó akaratot és örömet sugárzott. Cafasso áldásos tanítói és nevelői tevékenysége a tehetséges papok egész nemzedékét ajándékozta egyházmegyéjének. Legfontosabb küldetése mégis talán a lelki vezetés volt. Hosszú órákat töltött naponta a gyóntatószékben. Nagy jósággal közölt tanácsai nehéz ügyekben felsőbb megvilágosításra engedtek következtetni. 20 évig volt Don Bosco lelki vezetője. Don Bosco sokszor ismételte: mindent neki köszönhetek. Atyám, tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. És a szaléziak első püspöke Caiero bíboros kijelentette: Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége. Különös együttérzést tanúsított a rabok iránt. Sokszor látogatta őket és küldte papjait látogatásukra. Az elítéltek szeretete miatt sokszor akasztófa papnak nevezték. 68 halálra ítéltet kísért utolsó útjára. Olyan jól elkészítette őket a halálra, hogy egytől egyig nyugodtan, Isten akaratával teljesen megbékülve haltak meg. Sokszor hallották ismételgetni, a vesszőhelyről visszatérve: hála Istennek, megint egy lélekkel több van az égben, aki értünk imádkozik. Ha valaki ezen csodálkozott, ezt válaszolta: igaz, sokat vétkeztek, de a vezeklés, a bűnbánó lelkület, amelyel tettei kiengeszteléséül a halált elfogadták, mindennek nem lenne nagy értéke Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen emberek részére nem szükséges a tisztító tűz. Szívesen nevezte őket akasztott szentjeinek, és közben járásukért fohászkodott hozzájuk. Tőle származik ez a csodálatos ima: Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét kezedből, úgy, ahogy azt nekem szántad, minden félelmével, kényával és gyötrelmével együtt. Tüdőgyulladás ragadta el 1860. június 23-án Torinóban. Mindössze 49 éves volt. Don Bosco első életrajzírója kijelenti: azt hiszem, a szentek között is nehéz valakit találni, akiben bölcsesség, emberi tapasztalat, nagy lelkűség, erősség, mértéktartás, Isten dicsőségéért és a lelkekért égő buzgalom úgy egyesült volna, ahogy Don Cafasso lényéből kisugárzott. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1947-ben szenté avatta.
Thank you.
a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedik.
Ebben az elmélkedésben a háladó ima szépségét szeretném bemutatni. A háladó ima legegyszerű formája a köszönöm, Uram. Amikor valami jó történt velem, vagy a szeretteimmel, a műtét sikerült, a vizsga sikerült, valaki épségben hazaérkezett, köszönöm az elmúlt 20, 30, 40, 50 évet, attól függ, hogy miért adok hálát, köszönöm, Uram, hogy megőriztél bennünket a hitben, hogy megőrizted a házasságunkat, hogy megőrizted a családot, megőrizted a munkahelyet, hogy valami sikerült, sok mindenért köszönetet mondunk, ami már megtörtént, és látom a gyümölcseit. Imádkoztam műtét sikeréért, és sikerült. És a hívő ember ezt úgy látja és úgy értékeli, hogy az Isten személyesen kifejezte az ő szeretetét és a gondviselő jóságát, ezért sikerült a műtét, persze kellett hozzá az orvosoknak a szaktudása, sok minden, de az Úrnak ott volt a jelenléte, és segítette az orvosok munkáját, meg mindenkit, aki a beteggel foglalkozott. És a köszönöm, Uram, ez egy reflexió arra, ami már megtörtént. Persze a hitetlen azt mondja, hogy ha imádkozunk, ha nem, az orvosok ügyesek voltak, vagy én ügyes voltam, hogy hazaérkeztem, ügyes voltam, mert a vizsga sikerült, nem kell ezt az Istenre fogni, ezt én tettem, vagy emberek tették meg, az Istennek semmi köze hozzá. Amikor megköszönök valamit, akkor az Úrnak köszönöm meg azt, hogy embereken, helyzeteken, amit mi véletlennek nevezünk, a gondviselésen keresztül gondoskodott rólunk, és ezután is gondoskodni fog. Ez a reflexió, visszatekintek a köszönöm, Uram. A hálaadó imádságnak a másik formája, amit én így nevezek, hogy a hitvallás. Minden hálaadás egy hitvallás is egyben. Amikor hálát adunk, akkor valamit megköszönünk az Istennek. De talán sokszor azért nem fejezzük ki a hálánkat, mert az érzelmeink ebben nem segítenek. Valami jó történt, de mi lesz akkor, ha ez elromlik? Most valami sikerül, de mi lesz akkor, hogyha nem fog sikerülni? Jön az aggodalmaskodás, amiről már elmélkedtünk. Amikor hálát adok, akkor kifejezem az igazságot. Ez az igazság nem egyfajta szubjektív dolog, amit én találok ki, ez benne van a Szentírás tanításában, az egyház tanításában, az, hogy az Isten jó, az Isten a szeretet, ő gondoskodik rólam, ő az üdvösségemet akarja, ő szeret engem, a családtagjaimat, minden embert kivétel nélkül. Az Úr most is velem van. Az Úr nem akar engem megbüntetni, hanem a szeretetével mindig magához akar édesgetni, és mindig hív a megtérésre. Azt akarja, hogy megismerjem és megszeressem őt. És ezt érzem, nem érzem, az egy dolog, de mégis tudom, hiszem, és ezért hálát adok. Például, amikor aggodalmaskodom, hálát adok azért, hogy Uram, olyan sok rossz érzés van bennem, már meg is szoktam ezeket, de tudom, hogy Te velem vagy, hogy tudom, hogy Te nagyon szeretsz engem, hogy gondoskodsz rólam, hogy az Isten szeretőknek mindre javukra válik. És ez jelenti a hitvallás, az igazságot mondom meg, lehet, hogy az érzelmeim erre-arra visznek, emberek véleményei sokfelé el tudják vinni az értékrendemet, a gondolataimat, de én az igazságot vallom meg, ami Jézus Krisztusban van. Ez a hálaadó imádságnak a másik módja. A hála nem csak a másik személy szeretetének a megvallását jelenti, hanem egyben mindig a bizalom elmélyítését is. Ezért, amikor hálát adunk az Istennek, egyrészt megvalljuk az ő szeretetét, másrészt nagyon hatékony eszköz arra, hogy a bizalom légköre elmélyüljön a lelkünkben. Talán semmi sem olyan romboló egy személyes kapcsolatra, mintha hiányzik a hálaadás. A hála nélkül tönkre megy a kölcsönös tisztelet, csökken a bizalom a személyek között, és a kölcsönös szolgálat egyre nehezebb lesz. Az az ember, aki nincs tudatában annak, hogy az Isten megajándékozta őt, és nem ad hálát minden ajándékáért, gyakran elveszíti az érzékenységét, hogy megtapasztalja a közeli hozzátartozói szeretetét. Az Isten szeretete állandó, ezért ha mi nem vagyunk érzékenyek az ő szeretetére, ez a szeretet a valóságban ott van, de számunkra mégis elérhetetlen, mert nem vagyunk rá érzékenyek, és olyan, mintha nem is lenne. Az érzéketlenség megakadályozza, hogy ez a szeretet átalakítsa a mi életünket. És nagyon fontos szabály a lelkéletben, egyedül az Isten befogadott és megtapasztalt szeretetet tudja átalakítani az életünket. A hála erősíti a bizalmat. A hála segít abban, hogy még mélyebben elfogadjuk az életünket és azt a valóságot, mindazt, amit az Isten ajándékként adott nekünk. Az egész világot, a létünket, a szeretteinket, minden képességünket. Azt, hogy a mennyországban már el van készítve számunkra a hely. Hogy az Isten gondoskodik rólunk, és örökké az ő színelátását élvezzük. Ez nem álmodozás, ez a valóság. Ez az igazság. És a hála által, ahogy a bizalom mélyül bennünk, egyre többet tudunk befogadni ebből a szeretetből, és egyre jobban felszabadulunk arra, hogy egyre többször adjunk hálát, és most már nem mindig a negatívat nézzük, habár persze vannak bajok és szenvedések, hanem egyre jobban a lehetőséget nézzük, hogy ki az Isten, és mennyi mindennel eláraszt bennünket. A hála által elmélyített bizalom segíti az embert, hogy ne csak pozitív tapasztalatokért adjon hálát, hanem az életének minden tapasztalatát, minden helyzetét úgy értékelje, mint az Istennek az ajándékát. Akkor is, ha ezek fájdalmasak és nehezek. Természetesen nagyon nehéz hálát adni egy fájdalmas tapasztalatért, egy nehéz helyzetért, de a hálás lelkületű ember, aki teljesen bízik az Istenben, így imádkozhat: Uram, szeretném elfogadni mindazt, amit Te adni akarsz nekem. Te tudod a legjobban, hogy számomra mi a legjobb, és mi vezet egyre közelebb hozzád. Minden emberi életnek hirdetnie kell az Isten szeretetét, nem szavakkal, hanem a hála által, amely által a bizalmam mélyül, és egyre többet tudok befogadni az ő jóságából. Más ember csak azt látja, hogy egyre több bennem az öröm, a szabadság, egyre több a hála, egyre szabadabb vagyok, és ezáltal egyre több mosoly van az életemben, egyre jobban tudok szeretni. Egy külső szemlélőt nem érdekelnek a különböző vélemények, az elméletek, ő a gyakorlatot nézi, hogy valami az életemben hogy valósul meg. És ezért, amikor ez a hálás, szabad lelkület kialakul bennem, ez a derű, de még a szenvedésben is a bizalom embere tudok lenni. És megvallom Szent Pál apostollal együtt, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hogy az Isten a lehetetlen helyzetekből tud jót kihozni, és az Isten számára semmi sem lehetetlen. Ezek sokszor fájdalmas tapasztalatok, de az az igazság, hogy ha akarjuk, ha nem, ezek a fájdalmas tapasztalatok ott vannak az életünkben. Valaki ilyenkor kétségbe esik, szitkozódik, vagy azt mondja, hogy én emberekben most már nem bízok, Istenben nem bízok, én most már lezárok, én most már ilyennel és ilyennel nem fogok foglalkozni, mert minden rossz a világ, és mindennel vigyázni kell, nekem elegem van mindenből. Sokféleképpen lehet reagálni a rosszra. De Szent Pál apostol újra és újra ismételem, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És amikor hálát adunk, egyre mélyebben megtapasztjuk, az Isten hogyan működik. Amikor a negatív dolgokat nézzük csak, akkor olyan, mintha szakadékba néznénk. És egy idő után nagyon könnyen beleszédülünk a szakadékba. Amikor hálát adunk, akkor mint Péter apostol, aki a vízen járt, Jézus nézte, és csodák csodájára megmaradt a víz tetején, mert Jézus szemlélte. Amikor elkezdett lefelé nézni, és amiatt aggodalmaskodni, hogy én itt nem tudok megállni, a víz mély, nem is tudok úszni, sötét is van, hullámzik a tenger, itt nekem meg kell halni, akkor elkezdett süllyedni. Jézus, amikor gyógyít, többször mondja a gyógyítás után, hogy történjék veled az, amiben hittél. És ha belegondolunk, aki mindig panaszkodik, történjék veled, amiben hittél. Ha az történik vele, amiben én hiszek, vagy amit erősítek magamban, akkor elég szomorú lesz a sorsom. Ha azonban az Isten jóságára tekintek, és hiszek abban, amit az Úr ígért nekem, akkor viszont megtapasztalom az Istennek a kegyelmét. Jézus mondja, aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam. Vagy keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Olyan kapuk nyílnak meg, amit most ebben a helyzetben el sem tudok képzelni, csak akkor, ha feltétel nélkül bízok az Isten jóságában, hálát adok mindenért, és a hálának a lelkületét erősítem magamban. És ennek lesz a gyümölcse, hogy növekszik bennem a bizalom, az Istenhez egyre közelebb kerülök, és ezáltal az egész életem megváltozik. És az Istenben fogok élni. Az ősbűnnek a lényege, amire a gonosz rávett az első emberpárt, hogy az Istenben ne bízzatok, mert az Isten gonosz, irigy, félti a hatalmát. Jézus pedig azt mondja, bízzatok bennem, mert én legyőztem a világot. Ez a két pólus között feszülünk, hogy az Isten jó, vagy az Isten be akar bennünket csapni. Jézus hív bennünket arra, hogy minden körülmények között feltétel nélkül bízzunk benne. És ennek a bizalom elmétésének a leghatékonyabb módja a hálaadó imádság, amikor hittel, sokszor az érzelmeinkkel szembe menve, de akkor is hálát adunk az Istennek, és megvalljuk az ő jóságát és szeretetét.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádság művészetéről elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Ábrahám próbatételéről, valamint Jákobi és Ézsau történetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió Hitvalló című műsor hallgatóit. A mai alkalommal egy bibliai történettel készültünk. Ez a történet 4 híres bibliai alak életét és történetét meséli el, akik Ábrahám családjához tartoztak. Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Ma végig kísérhetjük őket a kihívásokon, próbákon és örömökön, amelyeket Isten vezetésével éltek át. Történt egyszer, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriájának földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul, azon a hegyen, amelyiket én mondom neked. Felkelt azért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból. Akkor meghagyta szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek, elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést. És úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák atyához, Ábrahámhoz. Atyám, itt van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte. Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt. Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt, rárakta a fát, és megkötözte a fiút. Az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére. És kinyújtotta kezét, hogy levágja fiát, Izsákot. Kiáltott neki akkor az Úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám! Ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úr angyala, másodszor is az égből. Azt mondja az Úr, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön. És áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Tehát most felolvastam egy bibliai részletet nektek. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba Ábrahám számára. Mit gondoltok erről, Kamilla?
Szerintem ez Ábrahámnak nagyon nehéz lehetett, mivel öreg korában egy gyermeke, és ő volt az egyetlen.
Igen, nagyon jól mondtad. Ez egy nagyon nehéz kérés volt, és Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit Isten kért tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban föláldozza. Az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, hogy teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk. Ábrahám utódai lettek Izrael népe, és ez a történet emlékeztet minket arra, hogy az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet.
A hátsó ajtón próbálkozik, barátok, csak hangosan kiálts neki.
Hé, figyelj csak, te farkas!
Itt már nem van.
Volt-e már nektek olyan gondolatotok, amikor nektek is volt valami nehézség az életetekbe, neki rugaszkodtatok, és elkezdtétek, de aztán a Jóisten áldását adta rá, és sikerült?
Nekem ez az úszás volt, mert eleinte nagyon féltem tőle, hogy hogy kell, meg hogy mi lesz, meg hogy kell levegőt venni, és ez nagyon még a mai napig így kísért.
Félsz egy kicsit igen. tőle, és hogy fog sikerülni. De azért jó tudsz már.
És Isten segített.
Igen.
És így most már nagyon jól tudok úszni, meg kicsit vízilabdázni.
Kamilla?
Nekem a kézilabda. Nagyon új volt nekem, mert én már sokféle sportot próbáltam, csak még a kézilabdát nem. Féltem, hogy milyen lesz, meg hogy jól tudok-e, meg hogy illeszkedek azokhoz, amit ők tanulnak.
Igen.
És sikerült, elég jó vagyok most már.
Jaj, de jó, örülök neki. Peti?
Nekem az volt, amikor tavaly elkezdtem a gitárt, nagyon féltem, hogy nem fog sikerülni. Hogy gyakran el fogom rontani, és most nagyon jól megy.
Nagyon jó, nagyon örülök neki. Most pedig térjünk át Izsák fiaira, Jákobra és Ézsaura. A két fiú között Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője, sok emberért felel, döntéseket hoz, a többiek engedelmességgel tartoznak majd neki. Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól. Emlékeztek erre a történetre, Kamilla?
Igen.
Mondd akkor el, légy szíves.
Hazaért Ézsau a vadászatból, és éhesen jött haza, és Jákob épp lencsét főzött, és azt mondta Ézsau, hogy kér a lencséből, de Jákob azt mondta, akkor, ha nekem adod az elsőszülöttségedet. Azt mondta Ézsau, mit számít nekem az elsőszülöttség, inkább kérek a lencséből.
Így van, nagyon jól elmondtad. És szerintetek szép dolog volt, hogy becsapta a testvérét, Jákob? Ákos?
Nem.
Nem volt szép dolog. Valójában nem volt igazságos, amit Jákob tett, Ézsau nagyon megharagudott rá miatt. Képzeljétek el, hogy valaki elveszi azt tőletek, ami jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor? Jászmin?
Nagyon félhetett, és ezért elmenekültett arra.
Igen, ezért gyorsan elhagyta a családi házat. Elmenekült, nagyon jó. Nektek milyen érzés lenne, hogyha ti is valakit megbántotok, akkor utána elfog a lelkiismeret fódalás, igaz? És mit szoktatok olyankor csinálni? Léna?
Én bocsánatot szoktam kérni, de nem egyből, mert még így föl kell rá készülnöm.
Igen.
Mert nem egyből tudok bocsánatot kérni.
Nehéz, ugye?
Igen.
Átgondolni, hogy mit is csináltam rosszul, és azt utána megbánni, és utána még bocsánatot is kérni. ugye attól, akit megbántottam. Ügyes vagy, hogy elmondtad. Jákob félt és elmenekült otthonról, de miközben menekült, történt valami csodálatos. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott, egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és angyalok jártak fel le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra, Tamás?
Hogy a földet és a mennyet összekötik, és az angyalok segítenek az embereknek, de legfőképp a rossz embereknek.
Kornél, mit jelent a létra?
Isten mindig segít az embernek, és amikor nehéz dolgok történnek, amik nehézek lehetnek, akkor a végén mindig segít.
Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, Isten vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogy Ábrahám is bízott. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Évekkel később a testvérétől bocsánatot kért, megbánta, és Jákob visszatért házában. De tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, úgy, ahogy te is mondtad, Léna, átgondolta, hogy becsapta őt régen, és gondolkozott, hogy vajon hogy fogja őt majd fogadni. Vajon megbocsájtott neki Ézsau, amikor hazament, Kornél?
Igen, megbocsájtott. És aztán nem haragudott le, hanem inkább örült neki, hogy megjött végre.
Igen, így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak először, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta a testvérét, odaszaladt hozzá, megölelte, és teljesen megbocsájtott neki.
Mosolyogva kelsz fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá. szükségem van rád. Az Úrnak is szüksége van rád.
Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Janka?
Nehéz volt megbocsájtani, mert ilyen tett után nehéz mindig a másik embernek megbocsájtani.
Igen, neked volt ilyen már az életedben?
Még nem volt.
Még nem. Jó. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsájtás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. A történetben tehát négy fontos szereplő volt: Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok nektek olvasni néhány állítást, és nektek kell kitalálnotok, hogy ezek közül, a jellemzők közül melyik kire illik. Jó, felteszem az első kérdést. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős hite volt, hogy kész volt feláldozni a fiát. Ki ő? Kornél?
Ábrahám.
Így van, ügyesen mondtad. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Jázmin?
Izsák.
Így van, ügyes. Harmadik kérdésem, ő volt az az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Tamás?
Ézsau.
Igen, Ézsau. Jól mondtad. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldás az idősebb testvérétől. Ákos.
Jákob.
Igen, ez Jákob volt. Következő kérdésem. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok jártak rajta fel, le. Adél?
Jákob volt az.
Igen, köszönöm szépen. Következő személyünk, ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Peti?
Jákob.
Igen, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, ez a személy megbocsátott a testvérének, bár az korábban becsapta őt. Léna?
Ézsau.
Igen, Ézsau volt. És a legutolsó kérdésem, ez a személy sokat szenvedett, de végig bízott Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor az élete legnehezebb próbája elé állt. Kamilla?
Ábrahám.
Nagyon ügyes. Köszönöm szépen. Ügyesen visszaemlékeztetek, és meg tudtátok fejteni ezeket a személyeket, hogy ki volt. Most zárjuk a mai adást egy közös imával. Istenünk, köszönjük, hogy megtanítottál minket Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau történeteink keresztül a hitre, szeretetre és megbocsájtásra. Segíts minket, hogy mi is békében éljünk egymással, és sose felejtsünk el megbocsájtani. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Üdvözlégy
Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsórit, a hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után. Inkább elcsendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál. Olyan az én lelkem most az Úrnál.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!